Kedves gyülekezet, ma háladás napja is van, és ez egy olyan örömteli nap, amikor senkinek nem kell állni a falnak támaszkodva, mint a büntetésben lenne, úgyhogy tessék helyet foglalni, nem állítunk senkit a sarokba. Én egy kicsit elrugaszkodtam attól, ami a bulletinben feltüntetett mai textus, és akik az útmutatót használják, azok láthatják, hogy az útmutató szerinti igét választottam a 103. Zsoltárból, és mivel ezt az igét ennek a Zsoltárnak az első verseit gyakran kedvelik háladási istentisztelet igényének, motójának választani. Itt elolvasom az első 5 verset is, de csak a 6. verstől lévő szakasz az, amire ez némi magyarázatot szeretnék majd fűzni. Bekezdjük az elején, akkor a 103. Zsoltár így kezdődik, ez Dávid Zsoltára, a Dávidé, így mondja az írás. Áldjad én lelkem az Urat, és egész bensőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó téteményéről, aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged, aki jóval tölti be a te ékességedet, és megújul a te ifjúságod, mint a sasé. És akkor innen a 6. verstől, igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Megismertette az ő utait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű. Nem feddődik minduntalan, és nem tartja meg haragját örökké. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nékünk a mi álnokságaink szerint. Mert amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt, mert ő tudja a mi formáltatásunkat, megemlékezik róla, hogy por vagyunk. Kedves gyülekezet, mint mondtam az elején, az utolsó előtt itt előző vasárnapnál tartunk, és ez azt jelenti, hogy még egy-két hét, és vége az egyházi esztendőnek, és itt van megint a küszöbön advent, és aztán karácsony, és kezdődik az új egyházi esztendő. És ebben az egész évben a győzelemről, a győzelmes életről gondolkodtunk, és abban az értelemben persze, hogy van egy fajta szemlélet, ami talán éppen a mi népünk körében kevésbé ismert és honos, és ez az, hogy nem borulátóan, nem mindig a veszteség oldaláról lehetséges veszteség szemszögéből vizsgáljuk az életünket, hanem tudunk örülni. Játsszuk ezt a játékot, hogy ha nincs okunk amúgy nagyon általánosan minden tekintetben örömöt látni ebben a világban vagy életünkben, akkor is nem akarjuk eldobni és elengedni azokat a dolgokat, amelyek viszont örömet okoznak. Tudunk annak is örülni, hogy ilyen szép hosszú az ősz, de annak is nagyon tudtunk örülni, amikor végre esett az eső, és tudnánk örülni, ha most is napokon át esne az eső. És tudjuk, hogy a kettő együtt nem lehet, de olykor nagyon szép derűs, és olykor nagyon szép borús idők szoktak lenni. Mondjuk, hogyha egy kicsit borús lenne, például nem sütne Alinak a szemébe a nap, és akkor most annak örülne, hogy milyen jó borús idő van, nem süt a szemébe a nap. De amúgy meg örülünk annak, hogy süt hétágra is, és jó hosszúra nyúlt ez a szép ősz. Szóval lehet ugyanabban a korban, és ugyanaz alatt az éghajlat alatt, és ugyanolyan problémák között szüntelenül azt keresni, hogy miért rossz ez az élet, miért kitolás, hogy hol tervezte el Isten a dolgokat rosszul, hol tolta el bezzek, ami az ő helyében lennénk, akkor nem csak a madárnak ajándékoztunk volna szárnyat, vagy nem csak a hal tudna koholtyúval lélegezni, vagy legalább mondjuk, mint a béka szárazon is, meg vízben is, de jó lenne néha úgy beugrani egy nagy tóba, és nem úgy, mint Jónás, a Cethal gyomrán van, hanem csak úgy magunktól egy nagy utazást tenni valahol a víz alatt. De mindez csak a fantáziánkban lehetséges, vagy eszközök segítségével. De ennek is örülünk, hogy Isten korlátok közé szorított, az időben is. Vagy ahogy itt befejeződött ez a szakasz, Isten megemlékezik róla, hogy kor vagyunk. És mégis milyen hihetetlenül nagy dolog, hogy az, ami szétomlik két maréknyi fáradt porrá, az mégis valami olyan csodálatos pályán futhat be az Istennek ebben a világában, nem örökre, nem elfáradva, nem betegségekkel küszködve csak, és ezért nem kívánjuk azt sem, hogy a végtelenségig tolja ki Isten ennek a nagyon alkalmi anyagnak és az ő örökké való lelkének az együttesét, hanem időt szabott ennek, és arra az időre elég, mintha csak egy papírhajón utaznánk. Micsoda nagy gondolat, hogy a porból a Földet alkotó elemekből, és erről a kutatóvegyészek többet tudnának mondani, mint mi, hogy az ember testében is nincs idegen anyag, nincs más földről, vagy más bolygóról származó anyag. Ha a vegyész bontja szét a halmazt, ami az embert jelenti, megtalálja mindazokat az elemeket benne, amik ezt a Földet alkotják, és ez is milyen szép és csodálatos dolog. Szóval győzni szeretnénk, vagy ezzel a szemlélettel akarunk itt élni, és nem győzelem nekünk, ha a másik lehetőségeit elvehetjük. Ha úgy győzhetünk, hogy diatalmaskodjunk a gyengébbek, a kevésbé szerencsések felett, így nem akarunk ott is a versengés, a gyűlölet, a megosztottság, a másikat minden áron, minden szempontból megsemmisíteni akaró állati ösztönök ellen, azok ellenében szeretnénk győzni. Isten győzelemre hívott el bennünket. És úgy teremtett, úgy alkotott meg ebből a mulandó anyagból, és lehet aztán belénk az ő leheletét, ami összeköt vele mindenképpen, de hát a test is, mert a Föld is az övé, és ő benne élünk, mozgunk és vagyunk, hogy az, amit létrehozott, hasonlítson ő hozzá. És azt is akarta, hogy ezen a hasonlóságon mi dolgozzunk. Hogy ez olyan elveszíthető és visszaszerezhető legyen. Ez nem olyan dolog, ami örökké ugyanabban az állapotban marad. Szoktam azt az egyszerű primitív képet használni, hogy a kristálypohárnak az anyaga milyen törékeny. Éppen abban van az egyik értéke, hogy egy pillanat alatt újra visszarendezhetetlenül szétomlik apró szilánkokra. Tehát az értékében benne van az is, hogy őriznünk kell. Ez az egyik kötelessége az embernek, hogy őrizze a világot, amit Isten teremtett. És igen, őrizze az Isten arcuságát, és ne elégedjen meg azzal, hogy időnként ördögi vonások jelennek meg a gátlástalan küzdelemben az arcán, hanem térjen meg ebből, és szerezze vissza ezt az Isten képűségét. És ezért, amikor a Szent Igét olvassuk, és így a mai szakaszunkat is, akkor arra kapunk bátorítást, hogy erre az arcra reformálódjunk, visszaformálódjunk erre az isteni arcra. Milyen ez az isteni arc? Erről szól többek között ez a kis szakasz. Azzal kezdi Dávid, hogy igazságot cselekszik az Úr, és ítéletet minden elnyomottal. Vissza kell lapoznunk Mózes második könyvének a 34. részébe, hogy egy pillanatra jelen legyünk Mózesnek, Isten emberének a szorongatott pillanatában vele, amikor is megpróbálja megfogalmazni a népe számára, hogy kicsoda Isten. Most az új egyházi törvény készítésekor megpróbálták meghatározni, hogy mi az egyház, mi ki az Isten, mi az, hogy természet feletti, és szuta mondatok születtek, nem ez az egy hibája van ennek a törvénynek, úgyhogy egyáltalán nem lenne nagy baj, ha kidobnák és sok mindent homályban hagynának, amit nem lehet megfogalmazni, és erre döbbent rá Mózes is, hogy nem tudom megmondani, hogy ki vagy. És nem segít neki az örökkévaló először. Azt mondja, hogy hát mondd azt, hogy a vagyok küldött. Vagyok, aki vagyok. És még ez is milyen talányos, mert a lét ige különböző formái vannak, mint egy mozaik szóba bele titkolva az Isten nevébe, a négy betűbe, amit nem félelemből nem ejt ki egy hívő zsidó, hanem mert úgy nincs értelme a dolognak. Egy másik szónak, az Úrnak, a magánhangzóit pontozták alá, és ebből lett a Jehova, az Adonájnak a magánhangzói, a JHVH alatt, de nincs a dolognak így értelme, mert vagyok, aki leszek, voltam, aki vagyok, tehát az örökké való, ez a kifejezés jelöli talán azt, hogy kivel is van dolgunk. De aztán egy kicsit segít a mindenható Mózesnek, és ahogy így összerakosgatjuk ma, már Maimonides bölcs, középkori tudós, gondolkodó, zsidó gondolkodó megállapította az Isten 13 tulajdonsága az, amiben valahogy megragadhatjuk őt, ha egyáltalán megragadható. Szóval nincs ő neki kereszt neve, mert ha valaki nevet ad valaminek, akkor az, amint egy megragadta a lényegét, és mi nem tudjuk Istent így megragadni, hanem körülírásokkal, hasonlatokkal gondolkodunk róla, és a tetteiben, visszatükröződéseiben, ezért mondja Jézusról is a zsidókhoz írt levél, hogy ő az Isten dicsőségének a visszatükröződése és a valóságának a képmása. Egy képmás a valóságról, és itt visszatérek egy percre ahhoz, amit az elején mondtam, hogy az Isten azt akarja, hogy mi mindannyian az ő valóságának a képmása legyünk. Az, hogy a testben megjelent Jézus Krisztus Isten valóságának és dicsőségének a visszatükröződése, ez nem egy olyan emészhetetlen dolog. Mert minden testet kapott emberrel kapcsolatban ez volt az Isten eredeti vágya. És kezdődhetnek így a mi kérdéseink, hogy milyen lenne az Isten, ha író lenne, újságíró lenne, kutató vegyészmérnök lenne, katonatiszt lenne, édesapa lenne, teológus lenne, matematikus lenne, programozó matematikus, diák, és így tovább. Jogász, csak így nézek körül, hogy iskolatitkár, édesanyja, szociális munkás, szociálpolitikus, teológus, és így tovább. Mindenfélék van, kerámia művész. Milyen lenne az Isten? Nekünk valahogy ezt kellene visszatükrözni. Milyen lenne gyerekként, kamaszként, felnőtt férfiként, nagyapaként, milyen lenne az Isten. És ha sikerül ezt eltalálni, akkor tükröződik. Visszatükröződik, vagy visszatükröződik egy csepp vízen a napnak a fénye, vagy harmaton, hogyha kicsit költőiesebben akarunk fogalmazni. De hát milyen is ez az Isten? Az Úr leszállt a felhőben, és ott állt ő vele, Mózessel, és nevén kiáltotta az Urat, az Úr. És az Úr elvonult ő előtte, Mózes előtt, és kiáltotta. És most jön Isten neve. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú. Aki irgalmas marad ezer iziglen, megbocsát hamisságot és vétket és bűnt, de nem hagyja a bűnös büntetlenül, megbünteti az atyák álnokságát a fiakban, és a fiak fiaiban harmad és negyed iziglen. Ezeket mondta. Nagyon érdekes, hogy a fantáziánkat rögtön a bemutatkozás vége ragadja meg ez a heted iziglen, ez a harmad és negyed iziglen. Noha ez most ez a héberben nem 3+4, hanem 3 vagy 4, tehát nem heted iziglen bűnődik senki, és ennek van értelme ennek a gondolatnak, mert nem arról szól, hogy amit az atyák elkövettek mondjuk 1945 előtt, vagy 50 és 90 között, amiatt büntetni kellene a fiakat. Á, nem, Isten nem így gondolkodik. Istennél nincsen visszamenőleges törvénykezés. Ez nem isteni vonás. Tehát bárki csinálja ezt, nem őtőle kapta ezt a felhatalmazást. Nem erről szól ez a történet. Ez a harmad, negyed iziglen, ez az a 3-4 generáció, ami Egyiptomban született. És ennek a szövegnek az igazi értelme az, amit aztán itt a 103. Zsoltárban Dávid fejt meg, hogy megemlékezik róla, hogy kor vagyunk. Tehát 3-4 generációra visszamenőleg legalább akarja az egyének a sorsát vizsgálni, megérteni, hogy miért ilyen, miért van neki olyan nyúl szíve, olyan gyáva, rabszolga szíve. Hát lehet mást kezdeni azzal, aki visszamenőleg 50 év, 100 év, ha erre valahogy visszatekintünk, vagy a szociális munkás képzésben ugye a kiegyezésig szoktunk visszamenni, hogy megértsük, hogy mi is van az emberekben ma, amiért szegények, amiért önbizalomhiánnyal vagy agresszivitással reagálnak a dolgokra. Hát 3-4 generáción át visszamegy, hogy önmagában is tudatosítsa, ha egyáltalán mondhatok Istenről ilyen neked, hogy de hát hol ő? Hát jó, ott volt egy Amrám és Jókébed, akik egyedüliként nem engedelmeskedtek annak a törvénynek, amit a fáraó meghozott, hogy a fiúgyerekeket be kell dobálni a Nílusba. Hát akkor is hoztak olyan törvényeket, amelyekkel kockázatos volt szembeszegülni. Ferenc Norbert, a mi Veszlin végzett diákunk, az, aki mikor a 8. kerület polgármestere, most majdnem minősítettem őt, de hát ki minősítse, súlyos pénzbírsággal sújtotta azokat, akik a kukából valamilyen élelmet megpróbálnak kivenni, hogy túléljék a mindennapokat. Ezt 50.000 forinttal rendelte büntetni, akkor az a mi diákunk egy mozgalmat indított, és több emberrel látványosan belenyúltak a kukába, lebuktak, a rendőr elkapta őket, és most a múlt héten volt Ferenc Norbertnek a tárgyalása, ahol próbára bocsátották őt. 3 évig, ha még egyszer benne felejti a polgármester kukájában a kezét, vagy bárki évben, akár a Dangó utcában is, akkor most már börtönbe kell vonulnia. Mert van egy ilyen jogszabály, és a bíró ennek alapján tud dönteni. És nyilván vigasztalni fogom most ezt a fiatal embert, és egyrészt elmondom, hogy büszke vagyok rá, megpróbálom majd ezt nyilvánosan is megtenni, de azt is elmagyarázom neki, hogy azt ne várja, hogy a bíró elszégyelje magát, és azt mondja, hogy az egész rendelet úgy szörnyűséges, ostoba és gonosz, ahogy van, és hogy a bíró mondjon ilyet, hogy én nem vagyok hajlandó ezt a szabályt, ezt a rendeletet komolyan venni. El fogom neki mesélni, hogy Gandhi békességgel bevonult, és mondjuk például egyik börtönbüntetése alatt egy papucsot készített a bírónak. Jó barátságban lettek, aki őt 6 évre, ha jól emlékszem, elítélte. De ezen nem vitatkozott, hogy ő megszegette egy törvényt, vagy nem. Igen, megszegte, direkt szegte meg, és tudta, hogy ezért ilyesmi jár. És Szokrátész megitta a méregpoharat, és elmondta azt, hogy mennyire igazságtalan az ítélet. Az utolsó szójogán, amikor mentegethette volna magát, vagy könyöröghetett volna, akkor azt találta mondani, hogy ki kellene, hogy tüntessetek a helyet, hogy kivégeztek engem. Amit cinizmusnak gondoltak a bírák. Ugyanúgy, ahogy Bibó István is a maga perében, bár időről időre megverték a pribékek, de megpróbálta elmagyarázni, hogy amit bírái tesznek, az törvénytelenség. És ki más mondja meg ezt nekik, hanem egy jogász professzor. Hát egyszer meg kell hallani, hogy amit csinálnak, az botrányos és bűnös. De ugyanakkor elszenvedte ezeket a dolgokat. Szóval az örökkévaló Isten nem visszamenőlegesen ítélkezik, hanem eleve kegyelmes Isten, és ha harmad és negyed iziglen vizsgálja is, hogy hol romlottak el a dolgok, de ez benne van abban az 1000 iziglen való jóságában. Azon belül vizsgálja. Irgalmasságot cselekszem 1000 iziglen. A 3 vagy 4 jel szemben az 1000 állott, ami nem 999 plusz 1, hanem az 1000 az, ami után már nem is számolunk. Az azt jelenti, hogy örökké. Mindig ilyen volt. Mindig irgalmas volt. Nem akarom lekerekíteni azt a mondatot egészen, hogy kinek-kinek felelnie kell a tetteiért. És ezt az 1000 iziglen való kegyelmet ki lehet iktatni. De miért tenné az ember? Ebből indulunk ki. Nem azért nem cselekesszük a rosszat, a hitványat, a gyorsan termő gátlástalan gonoszságot, mert félünk attól, hogy egy napon Isten számon kérés büntet, hanem mert benne van ez a mi mulandó, gyarló életünk az Isten 1000 iziglen való kegyelmében. Annak az Istennek a kegyelmében, aki irgalmas, kegyelmes, késedelmes a haragra, nagy irgalmasságú és igazságú, és az igazsága felett áll és dicsekszik az ő irgalmassága az igazságával szemben. Miért ne térnénk meg, ahol ennyi jóság van, ahol nyilvánvaló, hogy jónak lenni akkor is jó, hogyha mi kedves mink György barátunk is, testvérünk szenvedett ettől, hogy miközben ő nem akar másokat bántani, nem akar másokat lelökni az érvényesülés útjáról. Vele szemben nem így tesznek a többiek, de legyen büszke ő rá a fia, a lánya és a családja, hogy bár nyilván voltak ezügyben neki is kísértései, hogy miért szerencsések a többiek, és én miért nem, és nem kellene úgyban ezt az utat járni, mint ők járnak, hogy ő megmaradt olyannak, álhatatosan, mint végig. Micsoda nagy dolog ez. Mert van, aki tudja, hogy mi a jó, de úgy érzi, hogy nem aktuális, aztán majd egyszer megtér és visszatér abba az állapotba, de jó, hogy valaki végig kitart, akkor is, amikor keserek közben. Szóval megismertette útjait. Ez az igazságot cselekvő Isten, aki mindig az elnyomottak oldalán van, mindig a kukázók oldalán van. megismertette az ő útjait Mózessel, Izrael fiaival az ő cselekedeteit. Hogy Isten van-e? Az lehet egy filozófiai probléma, és így bármit mondhatunk, azt is, hogy van, azt is, hogy nincs. Ez függ attól, hogy mennyire vagyunk fogékonyak filozófiai igazságokra, és alázattal be kell ismernünk azt is, hogy valaki vagy valami olyan dologról beszélünk, amire csak alkalmilag és esetlegesen jók azok a fogalmak, amiket a teremtett világ eseményei, jelenségei kapcsán használhatunk, mert mi csak teremtmények vagyunk, de ő teremtő. Tehát ha azt mondjuk, hogy nincs, azzal sem őróla beszélünk igazán, hanem a rendelkezésünkre álló eszközökkel nyilatkozunk egy kérdésről, amiről nagy merészség bármit is mondani, és ezt az Úr belátja. Ez a Bibliában benne van. És ezért lett aztán a Biblia inkább egy történelemkönyv, egy receptkönyv, imitam ott egy kicsit bulvár, aztán útleírás is van benne, még van humor is, nem azt mondom, hogy viccek vannak, de vannak jó mondások benne, amelyek az embert mosolyra fakasztják, és egy nagy-nagy-nagy szerte ágazó családregény. Biztos, hogyha ma íródna Biblia, akkor falira bízná az örökkévaló legalábbis az egyik könyvét. Tehát úgy megírni mindenféle szövevénnyel, árulással, szerelemmel, kisiklással, visszatalálással, történelemmel való küzdelemmel, ahogy ő is szokta, ugyanígy írták a történetírók húsvér emberek történetét, íratta meg a mindenható a Bibliában, hogy ne elvont csak egyesek által követhető gondolatok mentén, hanem húsukba vágóan. Legyen fogalmuk arról, hogy van-e Isten, és ha van, milyen. Ez a közölte Mózessel az ő útjait, és Izrael fiaival az ő cselekedeteit, ez a Vörös-tengeren való átkelés, az Egyiptomból való szabadulás. Így kezdődik a 10 parancsolat, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból a szolgaságházából. Ezt nem nagyon kell magyarázni. Csak tudni kell, hogy a maga erejéből ez a félénk rabszolganép nem tudott volna kitörni az akkori világ legnagyobb katonai hatalmának a karmaiból. Az örökkévaló nyitott nekünk utat, és amikor őrá gondolunk, akkor így kezdjük, hogy én az Úr vagyok a te Istened, aki kihoztalak Egyiptomból. És továbbit, ami Dávid lelkét oly mélyen megragadja, irgalmas és kegyelmes. Nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álmokságaink szerint. Jó, benne van, és ezt Zsuzsinak mondom, hogy nehogy számon kérje utána rajtam, hogy nem beszéltem erről. Igen, álnokságaink is vannak, és azokat nem szereti az Úr. Azok felett ítéletet mond, de nem felettünk akar ítélni. A botránkozások vesznek oda az ő tüzébe, mint ahogy nincs olyan egy bölcs gazda magtárában, hogy azért belelapától némi magot is a tűzbe. Csak a polyvát lapátolja bele, mert azzal nem tud becsinálni. Az még egy kicsit a rabszolgaságra is emlékeztet. Az a polyva és a törek az legfeljebb a vályogtéglába rakható bele. De nem szokott bele lapátolni a bölcs gazda magot is a tűzbe. Mag és polyva, nem mondom, hogy elválaszthatatlanok, mert éppen ez történik a csétlésben, hogy elválasztja az örökkévaló. Csak a polyvát, a botránkozásokat, a bűnöket akarja ő megégetni. Nem bűneink szerint. Bűneinket meg akarja égetni. Hűtlenségeinket, mint a felleget akarja felszámolni, de nem minket akar. Nagy az ő kegyelme az őt félők iránt, amilyen távol napkelet, napnyugattól, amilyen messze van a nap felkelte és a napnyugta, bejár ugye egy nagy évet, nem tudnánk az egyik ponttól a másikig egy nap alatt, és ki tudja mennyi idő alatt, most már vannak eszközök, amivel tudunk közlekedni, de hát a napig nem tudunk elmenni. Tehát amilyen nagy távolság ez egy embernek, olyan messze veti tőlünk a mi vétkeinket. És egy utolsó gondolat, hiszen apák vannak itt velem együtt, és egy apára is emlékezünk, egy apa kért minket, hogy vele együtt adjunk hálát az ő kisfiáért. Nagyapák szólaltak itt fel, hogy imádkozzunk kis unokájukért, unokáikért. Amilyen könyörülő az atya a fiakhoz. Olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Mi ne azt firtassuk, hogy milyen atya Isten. Mert ezzel olyan jól el lehet játszani, hogy vajon jó atya vagy nem jó atya, hanem magunkból kiindulva. Én, ha jó atya vagyok, vagy jó apa vagyok, akkor próbáljak meg abból következtetni arra, hogy igen, az Isten jó apa, és mondok még egy vadatmerészet, ne tessék megbotránkozni rajta, nem baj még az se. És azt gondolom, hogy Isten maga oltotta belénk ezt a gondolatot. Ha mi ilyesmiben képzelünk, hogy én azért jobb apa vagyok, mint ő. Tessék. Tessék túlszárnyalni őt. Ebben gyönyörködik ő. Boldog vagyok, hogy a fiam jobb apa, mint én. És a többi fiam is jobb apa lesz, mint amilyen én voltam. Legyenek jobbak a fiak apaként, mint amilyen az atya volt. Tehát amilyen könyörülő az atya a fiakhoz, olyan könyörülő az Úr az őt félők iránt. Isten segítsen meg bennünket arról, hogy alakuljon ki egy jó atya képünk, egy jó Isten képünk. És nem azért van erre szükség, hogy a lelkünk végre nyugtott legyen, hanem hogy legyünk mi jó apák és jó anyák, és jó testvéreik egymásnak, Istennek ezen a nagyon furcsa, nagyon ellentmondásokkal teli, és mégis gyönyörűségesen szép földjén és világában. Amen.